Vallú. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kubicsek Sándor villamosmérnökkel, zenésszel, a Rock Múzeum alapító tagjával, Borsovszky Tibor beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégünk, akit megkülönböztetett szeretettel köszöntök itt a stúdióban, Kubicsek Sándor villamosmérnök, zenész, a Rock Múzeum alapító tagja. Szerbusz, Isten hozott nálunk.
Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Minden kedves vendégüktől szoktunk kérni egy szentírási idézetet. Ha volna olyan kedves mondani hallgatóink számára egyet, parancsolj.
A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Ez a szentírás idézet talán meghatározza eddig életemet, hiszen a jó harcot valóban megharcoltam, mondok erre egy példát. Körülbelül 22 évvel, 23 évvel ezelőtt 30 ezer banki károsult élére álltam, és közel 10 évig minden nap foglalkoztam az úgynevezett reálbank botránnyal. Hát úgy alakult, hogy édesanyám, özvegy édesanyám hosszú-hosszú évek alatt 200 ezer forintot összespórolt a saját temetésére, hogy a fiait ne terhelje majd, ha eljön az idő. És amikor a rádióban hallotta, hogy a reálbank elvesztette a tőkéjét, és hát a ügyfelek gyakorlatilag pórul jártak, hát akkor ő sírva panaszkodott nekem, hogy tulajdonképpen az egész eddigi spórolása kárba veszett. Én szerencsére akkor egy újságírói státuszban voltam, és így nagyon könnyen bejutottam a hivatalokhoz, és körbejártam ezt az egész ügyet mindenféle intézményhez. Ott természetesen egymásra mutogatva próbáltak egymásra terhelő adatokat adni. Én otthon ezt szépen, mint a puzzle összeraktam, és így kialakult, hogy tulajdonképpen miről is volt szó. Végül is nem akarom ezt nagyon részletezni. Hosszú-hosszú küzdelmek után valahogy ennek a károsult csoportnak, közel 30 ezer embernek az élére kerültem, és úgymond sikerrel zárult ez az esemény, minden káros volt, visszakapta a befektetett pénzét, sőt az eltelt időre még némi kamatokat is, és én ezt úgy ítéltem meg, hogy a civil kurázsi is tud időnként győzelmet aratni. Tehát ez volt, ami úgy gondolom, hogy a jó harcot megharcoltam. És innentől kezdve pedig a jelmondatom az volt, hogy a győztesek soha nem adják fel, akik feladják, soha nem győznek. A pályát végigfutottam, hitemet megtartottam, erre is mondok egy példát az életemből. A tanulmányaim után első alkalommal egy minisztérium számítóközpontjába kerültem, ahol nagyon gyorsan önálló gazdasági vezetőként is megtiszteltek, illetve kijelöltek. Viszont szakmailag elfogadták a ténykedésemet, de ideológiailag nem minden esetben. Ugyanis ugye abban az időben divat volt, hogy a gazdasági vezetőket, főleg egy minisztériumi intézménynél, elég gyakran minősítették. És a minősítéseknél ugye ott volt a szakmai vezető. A szakmai vezetőm egyébként a Budapest Műszaki Egyetem egyik vendégprofesszora volt, aki az első magyar számítógép atyának is lehet hívni. Itt ezeken a szakmai minősítéseken jelen volt a pártitkár, kisztitkár és az SZB titkár, és hát mikor elkezdtem a beszámolómat előadni, akkor általában a pártitkár megszólalt, hogy idézőjelben Kubicsek elvtárs szakmailag jó, de ideológiailag nem képezi magát. Hát eszembe jutott a Tanú című film, mert hát ott tapasztaltam ilyesmit. Ez így történt a következő alkalommal is, amikor megint minősítésre került sor, és akkor nagyon megijedtem, mert mondta a szakmai vezetőm, a tanár úr, hagyd mondjam a nevét is, már sajnos nem él, dr. Lacsmányi Árpád volt, hogy hát sajnos a mérnök urat nem tudom megvédeni, kénytelenek leszünk valamit kitalálni, hogy ebben a pozícióban megmaradjon. És akkor ő javasolta, hogy hát mit szólnék hozzá, hogyha beiratkoznék a marxista-leninista esti egyetemnek valamelyik speciál kollégiumára, és akkor talán így békén hagynának majd ezeken a minősítéseken. Én megfogadtam az ő tanácsát, elmentem, ott éppen egy speciál kollégium indult, a vallástörténeti előadássorozat, ami amúgy is úgy érdekelt, beiratkoztam, és hát a következő minősítésként már elég volt csak a kollokviumi bizonyítványomat bemutatni, és gyakorlatilag innentől kezdve már nem voltam veszélybe, mert ugye én se kisztag, se pártag nem voltam abban az időben, és én úgy gondoltam, hogy a pályát sikerült végigfutnom, és a hitemet azért megtartottam. Hát ez a mai napig is nagyon-nagyon mélyen az emlékeimben él ez az eset.
Ezzel kapcsolatban engedj meg egy kérdést, hogy az életed folyamán hol érezted a Jóisten segítségét? Úgy tudom, hogy volt egy komoly betegséged.
Igen.
Hogyha erről egy néhány szót mondaná
a hallgató. Igen, 12 évvel ezelőtt sajnos egy rosszindulatú gyomordaganatot fedeztek fel bennem. Miután soha nem voltam beteg, gyógyszert sem szedtem, ez egy rutin vizsgálat alkalmával kiderült, hogy hát mint egy időzített bomba ott lapul bennem ez a rosszindulatú gyomordaganat. Nem volt mese, orvos ismerősöm javaslatára ezt azonnal el kell távolítani, tehát amíg nagyobb gondot nem jelent, hiszen semmiféle előjele nem volt ennek a gyomordaganatnak. El is távolították ezt a gyomordaganatomat kimetszéssel, a gyomor egy részének a kimetszésével együtt. Utána én féltem nagyon, hogy nehogy valami hosszantartó vizsgálatsorozat, kezelés és gyógyszerezésre kerülj sor. A Jóisten segítségét kértem, hogy adja meg nekem azt a lehetőséget, hogy ezeket elkerüljem, imádkoztam érte, és ő tulajdonképpen megmutatta nekem a hit gyönyörűségét, hogy ezzel is lehet ilyen eredményt elérni. Tehát végül is kigyógyultam ebből a betegségből, tehát nem kellett se kemoterápiát kapnom, se gyógyszerezést, se egyéb. Időnként természetesen kontrollvizsgálatokra jártam, de így sikerült ebből sikeresen kijönni.
Én azt gondolom, hogy ez egy isteni kegyelem, Sándor, tehát. Viszont egy picit ugorjunk az időben, ugye te villamosmérnök vagy.
Igen.
És én úgy tudom, hogy a 90-es években egy Religion Kft-nek lettél a kereskedelmi igazgatója, amely egyházi gazdasági értesítő volt. Ez egy nagyon érdekes téma, kedves hallgatóink, hisz abban az időben ez a Kft. A magyarországi egyházaknak a beszerzéseit intézte. Hogyha erről bővebben tudnánk beszélgetni, annak nagyon örülnék. Parancsolj!
Hogyne. Hát gyakorlatilag ugye az Ipari Minisztériumi Számítóközpontja után rövid ideig még dolgoztam egy-két magáncégnél, de hál' Istennek elkerültem a Religion Kft.-be, egyből kereskedelmi igazgatónak alkalmaztak, és úgy érzem, hogy fantasztikus szép éveket töltöttem itt el, ugyanis 1995-öt írunk most, gyakorlatilag ez a Kft. A történelmi keresztény egyháza gazdaság és információs támogatására jött létre, és én ott először ilyen szórólapokat szerkesztettem, majd javasoltam, hogy az egyházak részére ezt a tájékoztatást ne ilyen szórólapokon keresztül próbáljuk lebonyolítani, hanem a Religion Hírek című újságot létrehoztuk. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy információbőséggel támogassuk Isten szép terveit. Ennek az újságnak lettem a főszerkesztője. Az újságíró státusz később igen jól jött, már az előbb említett banki botrány tényfeltárásához. Az első számunk 1995. októberében jelent meg, 5000 példányban, melyeket díjtalanul minden egyházi közösséghez eljutottunk. Szerettem ezeket a kihívásokat, sokat jártam külföldre, tapasztalatokat gyűjteni. A legemlékezetesebb, amikor a németországi Fuldéban egy egyházi világkiállításon megismertem a holland Johannes Jahr digitális templomi orgonáit.
Erről beszéljünk néhány szót, mert én voltál olyan kedves, adtál pár ilyen Religion újságot, én átnéztem,
igen.
És kiemelkedő dolog volt számomra, mert meg is hallgattam az interneten ezt a Johannes orgonát. Erről mondaná néhány szót a hallgatóknak?
ez egy digitális technikával készült berendezés, a világ egyik legszebb hangú, hagyományos, csöves, mechanikus templomi orgonának a hangját rögzítették, és a billentyűk lenyomásával ezt a hangot szólaltatták meg, természetesen ugyanabban a barokk doboz felépítésben. A hozzá nem értő, vagyis a laikusok észre sem vették, hogy most egy digitális templom orgona szól az adott templomban, vagy a hagyományos csöves orgona. Úgy gondoltuk, hogy akkor ugye, mert többen voltunk ebben az újságban, tehát néhány munkatársammal szerkesztettük ezt, hogy nagyon sok templomban azért nem üzemelnek az orgonák, mert nagyon-nagyon költséges és drága a felújítása, holott egy ilyen digitális templomi orgonával nagyon egyszerűen ki lehetett volna váltani, és én úgy gondolom, hogy elég sok templomba sikerült ezt nagyon kedvező értékesítési formában eladni. Szerveztünk annak idején, 1996-ban a Néprajzi Múzeumban egy orgona hangversenyt, ahová meghívtuk az összes érdeklődött az egyház részéről, és onnantól kezdve én is meglepődtem, hogy milyen borzasztóan nagy igény van, és pár százezer forinttól kezdődően, mint akár 200 000 forinttól kezdve sikerült úgynevezett adományozási konstrukcióban leszállítani ezeket a berendezéseket. Ez azért nagyon érdekes, ez az adományozási konstrukció, mert általában az egyházak ugye erre valamiféle segélyt kaptak. Ugye hát mi annak idején ebben a KFT-ben a Kirchei Not Ostpriszt Hilfelszem Königsteinben volt, tehát onnan kaptak támogatást. Ha jól emlékszem, minden kispap a szentelésekor 4000 márkát kapott, és hát azt a 4000 márkát ugye nem volt célszerű ezt beküldeni az ő szálló számára, mert arra már mindenféle rárakódó áfa és egyéb járulékos költség terhelődött, hanem megbeszéltük, hogy kinti anyacégünknél letétbe számára megnyitott számlára kerüljön ez az adománypénz, és onnan mi úgy vásároltuk, hogy ajándékozási formában behoztuk ezt a berendezést, tehát lényegesen olcsóban jutott így hozzá. Tehát visszatérve még az orgonára, ugye, ahogy mondtam, ez egy digitálisan rögzített hangmintát tartalmazott, és visszajátszása, ezeknek a hangmintáknak a visszajátszása történt ezzel a digitális orgonával.
Én az elején mondtam, hogy te zenész is vagy. Milyen kapcsolatban jöttél a zenével? Hogyan, miképpen? Hogyha néhány szóval ecsetelnéd ezt hallgatóink számára.
Értem. Hát úgy visszagondoltam, hogy készültem erre a riportra, hogy gyakorlatilag édesanyám óvodáskoromban 9. kerületben laktunk, ezt el kell mondjam, rendszeresen elvitt a közeli templomba, az Üllői úton volt az a nagy templom, és néhány alkalom után már úgy gondoltam, hogy ott mindig a Jézussal találkozom. Igen nagy hatással volt rám az ott hallott orgonának a hangja. Tehát óvodáskoromban is már lenyűgözött, és úgy éreztem, hogy ez a csodálatos hangzás egészen körülölel és felemel valahogy. És talán ez alapozta meg azt, hogy későbbiek során a zene iránt kialakult kötődésemet. Na most kérdezted, hát valóban 13 éves koromban már felfigyeltem a Szabad Európa Rádió műsorában, amit édesapám hallgatott otthon, a Cseke László Teenager Party műsorára. És így hallottam először rock and roll és beat zenét, amely az akkori közszolgálati magyar rádióban ugye tiltott voltak. Hát aztán mindenki tudja a 3TLV-t, a támogatott, tűrt és a tiltott kategória. Hát ez a zenére is igazi volt abban az időben. És így számomra a Szabad Európa Rádió és talán még a Rádió Luxemburg Rádió volt az új zenék kizárólagos forrása. Az első hangszeres élményem 14 éves koromban Zuglóban laktam, és egy gyerekkori barátomnál volt, aki szüleivel velünk szemben egy orgonagyárban laktak. Ez is érdekes pont az orgonagyárban. Itt megint ugye előjött az orgona. Nekik volt egy leválasztott kis lakrészük ebben a gyárban, szolgálati lakásként kialakítva. A gyárban ugye a orgonasipokat készítették, hangolták nappal, ott elég zajos volt, de délutánonként ott a barátomnál próbáltunk egy kicsit a hangszerekkel foglalkozni. Ő kapott a csehszlovák rokonaitól egy eredeti Jolona gitárt, ezt a testvéremmel, sajnos ő már nem él, Győri bátyám 2010-ben már elhunyt, csodálattal bámultuk. Talán ez inspirált minket arra, hogy nekünk is legyenek hangszereink. Szüleim, akik kétkezi munkások voltak, őket kértük, hogy vegyenek nekünk is hangszereket. 1961-ben nekem vettek 1300 forintért gitárt. El kell mondjam, hogy akkor édesapának 1000 forint volt a fizetése. Testvéremnek, bátyának pedig 5000 forintért vettek egy eszaltó szaxofont. De végül is támogattak minket abban, hogy kezdjünk zenélni. Jött a nyári szünet, megvoltak a hangszerek, barátainkkal rendszeresen stadionkertbe kiártunk, vagy az udvarunkon gyülekeztünk, és próbáltuk ott a hangszerenket, már akinek volt hangszere. És szép lassan kezdett kialakulni úgy gondolatban, hogy alakítsunk egy zenekart. A környékbeli barátainkkal összebeszélve, hát elkezdtük, akinek még nem volt hangszere, beszerezni a hangszert, és gyakorlatilag mindenki szeretett volna csatlakozni. Megemlíteném, hogy én basszgitározást, a basszusgitárt maradt nekem, mert azt senki nem akarta felvállalni, és én akkor úgy voltam, hogy teljesen mindegy, valamilyen hangszer legyen a kezemben, csak benne legyek a csapatban, és akkor indult ott a Zuglóban egy gitáriskola, egy elég híres, idős gitárművész, aki klasszikus gitárt oktatott, ő tanított, és mi már nagyon-nagyon vártuk, hogy néhány akkord ismeretében most már végre a beat zenéhez forduljunk, de hát el kell mondjam, hogy végigvitt minket egész a kottaolvasástól, sőt, még egy vizsga előadáson még egy Mozart művet is kellett 15 gitárral előadni, különböző beosztások voltak. Tehát gyakorlatilag ez alapozta meg a zenei pályafutásomat, aztán megalakult a zenekar, először mi egy külföldi hangzású nevet szerettünk volna felvenni, tehát River, legyen River, hát a folyó. És akkor elkezdtünk próbálgatni, az első nagyobb fellépésünk 1962. május 1-én volt a Hűvösvölgyi Nagyréten, ahol meglepődtünk, hogy igazi színpadon álltunk, de hát még eléggé kezdetleges felszerelésre, de ott elég nagy sikerünk volt, és akkor talán képbe jött, kedves hallgatóknak mond valamit az a név, hogy Radics Béla. Radics Béla megkeresett minket, hogy ő szeretne csatlakozni hozzánk, és ő mindjárt javasolta, hogy változtatni kellene ezen a néven.
Engedd meg, hogy közbeszéljek a kedves hallgatóknak, szeretném elmondani, hogy Radics Béla Magyarország akkori egyik legjobb gitárosának számított. Először a Sakmat együttesbe, Tűzkerék együttesbe, majd később pedig azt hiszem a Taurus együttesbe játszott. Sajnos életét korán fejezte be, hát nagyon sajnáljuk őt. Parancsolj, bocsánat.
És még azt hozzátenném, hogy itt a 13. kerületben emléktábla is.
Így van.
És akkor Radics Béla azt mondta, hogy hát ez a River név nem igazán jó, legyen Sierra Nevada. És mondtam, hogy hát az azért nem jó, két név, hát most vagy Sierra legyünk, vagy Nevada. És akkor pénzfeldobás döntött, és hát így lettünk Nevada. Igen, de ez minket nagyon hátrányosan érintett, ugyanis abban az időben a Nevada sivatagban kísérleti atomrobbantásokat folytattak. Meg is mondták annak idején, mikor a legelső Kimitudra készültek a magyar zenekarok, behívtak minket, azt hiszem talán a kisbizottságra, hogy elvtársak, ezzel a névvel a nyilvánosság elé nem léphetnek. Elvtársak hol szoktak zenélni? És mondtuk, hogy a Viában, Zuglóban volt a Via, Danubia központi szerszámgépgyárnak egy kultúrháza, és akkor mondták ott a kisbizottságnál, hát elvtársak, tudják mi annak a neve ennek a kultúrháznak? Maxim Gorki kulturális központ. Hát mi nem veszik fel a Maxim Gorki nevet? Hát jót nevettünk, hát most 14 évesen, most mit lehetett ezzel csinálni? És így gyakorlatilag nem is jutottunk be a Kimitudba. Természetesen a Viából rendszeresen játszottunk, két éven keresztül csak szinte hárman, három zenekar, az Omega Atlas és a Nevada. Gyakorlatilag minden nap ott voltak rendezvények. Talán azt lehet mondani, hogy Budapesten ez volt a legnagyobb belterület, téri rendezvényhelyszín, természetesen volt még a szabadtéri rendezvényhelyszín, az Budai Ifjúsági Park, ott szintén sokat játszottunk és felléptünk.
Azt szeretném kérdeni tőled, hogy ez a Nevada korszak meddig tartott, aztán ugorjunk egy dolgot az időben, mert Igen. Te úgy tudom, hogy elég sokáig utána, a korszak után nem játszottál, és utána egy újabb együttesbe a mai napig játszol, de közben alapító tagja voltál a Rockmúzeumnak. Kedves hallgatóim, a Rockmúzeum, figyelmükbe ajánlom a Rockmúzeumot, itt található a 13. kerületben, érdemes megnézni, hisz a magyar rock történet összes alakja elhunyt, és talán élő alakja, illetve azoknak a hangszerei megtalálhatóak. Ha erről mondaná néhány szót hallgatóinak, parancsolj! Igen.
Tudni kell, hogy egy Kelemen András nevű gyerekkori barátom, 7 éves korunk óta, talán egy helyen is laktunk, Zuglóban, és ismerjük egymást, ő vetette fel 2011-ben, arra gondolt, hogy a 60-as évek zenei emlékét valahogy meg kellene menteni az utókornak, ezért kitalálta ezt a Rockmúzeum létrehozását. Elsőnek nekem mondta ezt az ötletet, én igazán nem hittem ebben, mert ugye már voltak ilyen kudarcba fulladt kísérletek Miskolcon, ahol több százmillió forintot elköltve próbálták ott létrehozni Magyarország első rockmúzeumát, de aztán végül is nem lett ebből semmi. Én megörültem, hogy megkeresett engem is a gondolatával, néhányan már is csatlakoztak hozzánk, és megkezdtük ennek szervezését. Rövid időn belül gyakorlatilag már gyűjtöttük be a relikviákat, és hát ugye arra kellett gondolnunk, hogy ezt valahol majd helyileg is ki kell állítanunk, tehát hogyha múzeumot szeretnénk. Így sikerült eljutnunk a Kárpát utcába, a Radnóti Miklós művelődési háznak a területére, ahol egy közel 900 négyzetméteres területet tudtunk megszerezni. Természetesen ennek a finanszírozását is meg kellett oldanunk, és az elvezérelt minket, meggyőződésünk volt, hogy a magyar kultúrának már a 60-as években is szerves része volt a beat pop rock műfaj, és 2012-ben végre elérkezettnek láttuk az utolsó pillanatot, hogy ezt a megörökítő projektet minél előbb létrehozzuk. És így megalapítottuk tulajdonképpen hivatalos nevén a Magyarok, Magyar Rock Hírességek Csarnoka Egyesületünket, és hát ugye röviden a Rockmúzeum, vagy Magyarok Hírességek Csarnoka, és itt, ahogy már mondtam, a pop-rock kultúra megörökítését és átörökítését tűztük ki célul, mindig be tudjuk mutatni majd ezt az úgynevezett nagy generáció múltját. Itt tiszteletbeli elnökeink Szörényi Levente, Benkő László, aki sajnos 2020. november 18-án már az Égi Zenekarhoz csatlakozott, és Ferenc Károly támogatásával 2014. február 6-án megnyitottuk a Magyarok Hírességek Csarnokát, tehát vagyis a Rockmúzeumot, és mindenki a manapság oly ritka társadalmi munkában segítkezett a lehetőségeikhez képest, több tízezer munkaórát tettünk bele, hogy létre tudjuk hozni valóban ezt a szentét, mert mi ezt egy szentének tekintettük. Itt látható már az előbb említett Radics Bélának a híres szamuráj fejes bólója, amiben ő nagyon sokszor fellépett, számos gitár, dobfelszerelés, korabeli erősítők, magnetofonok, mikrofonok, Karádi Katalinnak is itt van kiállítva a mikrofonja.
Én úgy tudom, hogy a Szabad Európa Rádiótól is szereztetek, a Cseke Lászlótól is valamit be.
Hogyne, igen. Hosszas kutakodás után kinyomoztuk, hát ebben mondjuk én működtem elsődlegesen, hogy a Szabad Európa Rádió Müncheni stúdiójának, magyar nyelvi stúdiójának a technikai berendezései itt vannak Budapesten. Hát először ott kutakodtunk, és hát onnan hallottuk, hogy ez Budapesten van. Hát sikerült ezt felkutatni oknyomozással, és hát a nyitó ünnepségre próbáltuk elkérni Cseke Lászlónak a híres Revox magnóját, hogy legalább azt ki tudjuk állítani. Hát nem nagyon sikerült, de a kitartó munkával végül is sikerült azt elérni, hogy nem csak azt a Revox magnót, hanem az egész Cseke László müncheni magyar nyelvi stúdiójának a technikai berendezését sikerült kiállítani. A megnyitón ott már jelen volt, tehát ezt vissza kellett szállítani, de aztán végül is ott maradt nálunk, és jelenleg is megnézhető, megtekinthető a Kárpát utcában.
Sándor, három mondatot, hogyha volna olyan kedves a jelenlegi együttesedről, ami úgy tudom, hogy az interneten megtalálható. Szíves figyelmébe ajánlom a kedves hallgatóknak, mert a régi dolgokhoz visszatérve az együttes fellépésein táncolni lehet, ha én jól láttam ezt.
Igen.
Néhány mondatot, hogyha mondanál erről. Mi az együttes neve? Hol szoktatok
rá? A jelenlegi együttes neve Classic Beat Band. Azért ezt a nevet választottuk, mert a klasszikus beat zenét szeretnénk folytatni, és ugyanazt, amit a 60-as évek elején a Danuviában, tehát a Viában 6-tól 10-ig tartottuk a rendezvényeket, most is szigorúan 6-tól 10-ig, tehát ezt megtartva igyekeztünk a táncos lábú örök tinédzsereknek a kedvében járni, hogy ők is örök fiatalnak érezhessék magukat.
Igen, ehhez hozzátenném azt, hogy annak idején a mi gyermekkorunkban, fiatalkorunkban voltak tánciskolák.
Hogyne.
Ugye, például volt a Veselény utcában, igen, a Tóth tánciskola, akkor a Király utcában, nem tudom, hogy hívták, ott
a
is
Kapás
volt.
Utcában.
A Kapás utcában.
Úgy, de hát a Viában is, hát a Danuviában is.
Igen, igen, így van, így van. Hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban tőled valamit. Az együttesed szokott-e jótékonysági koncertet adni, és hogyha igen, milyen célból?
Igen, voltunk már jótékonysági hangversenyen, például Gödöllön 2016-ban az úgynevezett esőegyenlőség hete program keretében adtunk egy jótékonysági koncertet a Classic Beat Band zenekarra, ahol Agárdi Szilvia, aki ismeri vagy hallott róla, ő egy vak énekesnő, és ott többnyire mozgássérült és Down-szindrómás fiatalokból állt a közönségünk, akik nagy-nagy szeretettel fogadtak minket, és a Szilvi énekesnő előttük nem volt ismeretlen, hiszen korábban őt már lehetett látni a Voice és a Dal című műsorban is, már megszerették, és Rakóban ő például a látássérült énekeseknek szervezett nemzetközi dalfesztivált is megnyert. Tehát gyakorlatilag már volt ilyen, aztán a mentősöknek is adtunk már egy jótékonysági rendezvényt, ahol a mentősöket, a mentőszolgálatot próbáltuk valamilyen módon támogatni ezzel. Így azt lehet mondani, hogy mi nyitottak vagyunk bármiféle jótékonysági rendezvényen való részvételre.
Hadd kérdezek, mik a terveid? Tehát két kérdésem lenne még. Mik a terveid a jövőre vonatkozóak? Az egyik pedig az, hogy én úgy tudom, hogy te nagyon sok dolgot archiválsz. Igen. Ezek az archív felvételek, mind a Nevada együttesről, mint a Religion újságról, megtalálhatók már ma az interneten? Tehát a kedves hallgatók meg tudják ezeket keresni?
Igen, van nekem egy ilyen kis saját szerkesztésű ingyenes honlapom, a Kubicsek Sándor egybeírva, .hu, az a szolgáltató, tehát Kubicsek Sándor .hu. És hát ide igyekszem föltölteni, hát egyrészt a mostani zenekaromnak, meg itt röviden elmondottaknak is a dolgai, tehát ott ezek nagyrészt megtalálhatók.
Igen, én is ott láttam a fellépéseteket, ahol valóban fergetegesen táncolnak a mikorunk belüliek. De még egyszer szeretném, meg mik a terveid? Tehát a jövőre vonatkozólag, hogy milyen elképzeléseid vannak?
Ha jó Isten erőt és egészséget ad a továbbiakban is, szeretném folytatni így 75 évesen is még a zenét, hogy örömet szerezzünk a közönségünknek, mert ugye zene nélkül az élettévedés volna, illetve hát unokáim is vannak, két unokám, és szeretnék minél többet velük lenni, és a tapasztalatomból minél többet átadni nekik. Tehát ez az én elképzelés sem arra az időre, amit még a Jóisten megadatik nekem.
Én azt gondolom, hogy ezek sikerülni fognak. Viszont kedves hallgatóink, én úgy gondolom, hogy egy olyan ember tudtam bemutatni önöknek, Kubicsek Sándor személyében, akit mély hite, tudása és elkötelezett szeretete a Jóisten és családja iránt példa mások számára is. Azt gondolom, hogy még sokáig tudnánk hallgatni elbeszélését az élete folyamáról, mert izgalmas és szertágazó. Az idő rövidsége miatt, Sanyi, engedd meg, hogy így szólítsalak, elsősorban kívánjunk feleségednek gyógyulást, aki nagyon beteg, és te ápolod éjjel és nappal, és odaadó szeretetet adsz neki minden nap, és a Mária Rádió imáiba fogja őt foglalni, és az ő gyógyulását szeretné kérni a Jóistentől.
Hát nagyon szépen köszönöm, ez még csak azt, ha hozzátehetném, hogy ide a stúdióba éppen a hematológiai klinikáról jöttem, hol reggel a mintának levett vérét vittem a vizsgálatra, mert hát ő most gyakorlatilag mozgásképtelen.
Hozzá szeretném tenni, kedves hallgatóink, hogy olyan szolgálatot lát el Sándor a feleségével kapcsolatban, ami példamutató számunkra, gondolom, hogy sok ember így van, hisz a házasság az egy élete szól. És én azt gondolom, hogy reggeltől estig a feleséged mellett lenni, és úgy tudom, hogy te adod az injekciókat is, és te veszed le a vért is tőle, ez egy olyan felelősségteljes és olyan odaadó dolog, ami előtt én meghajolok, és úgy gondolom, hogy a hallgatók is. Jó erőt kívánok, és jó egészséget a hallgatók nevében is. Isten áldásával, Sándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem mindörökké.
Mi köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kubicsek Sándor villamosmérnökkel, zenésszel, a Rock Múzeum alapító tagjával Borsovszky Tibor beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Yeah.